Emma Barrington, 1941. 18. fejezet. Emma egyedül üldögélt a szállodai szobájában, és az utolsó betűig kiolvasta az egy elítélt naplóját. Fogalma sem volt, ki lehet az a Max Lloyd, de egy valamiről meg volt győződve, a könyvnek nem ő a szerzője. Ezt a könyvet csak is egy ember írhatta. Számtalan ismerős szófordulatot fedezett fel benne, és Lloyd többnyire még ahhoz sem vette magának a fáradtságot, hogy a neveket megváltoztassa, ha csak persze nem úgy áll a helyzet, hogy neki is van egy Emma nevű szerelme, akiért rajong. Emma éjfél előtt ért az utolsó oldalra. Úgy döntött, felhív valakit, akiről tudta, hogy ilyenkor mindig dolgozik. Csak még egy szívességet szeretnék kérni, mondta könyörögve, amikor a nyomozó jelentkezett. Mi lenne az? Szeretném megtudni Max Lloyd felügyelő tisztjének a nevét.
Max Lloyd, aki azt a könyvet írta?
Igen, ő.
Inkább meg sem kérdezem, miért érdekli.
Emma másodszor is nekifogott a könyvnek, és közben ceruzával jegyzetelgetett a margóra, de hamar elaludt. Odáig sem jutott el, amikor az új helyettes könyvtáros dolgozni kezdett. Másnap reggel 5 körül ébredt, és folytatta az olvasást. Abba sem hagyta addig, amíg oda nem ért, hogy egy börtönőr belépett a könyvtárba, és azt mondta, Lloyd, a börtön igazgató látni akarja. Emma ráérősen megfürdött, és közben azon morfondírozott, hogy végül mindazok az információk, amelyeknek a megszerzéséért annyit küszködött, minden további nélkül beszerezhetők bármely könyvesboltban $1.50. Miután felöltözött, lement megreggelizni, és szerzett egy példányt az aznapi New York Times-ból. Amikor belelapozott, nagy meglepetésére talált egy kritikát az egy elítélt naplójáról. Hálásak lehetünk Mr. Lloydnak, amiért felhívta a figyelmünket arra, mi folyik manapság a börtöneinkben. Lloyd kitűnő és igazán tehetséges író, és csak remélhetjük, hogy szabadulása után sem fogja letenni a tollat. Amit soha a kezébe sem vett, jegyezte meg magában Emma. Mielőtt visszament volna a szobájába, még megkérdezte a recepcióst, hogy van-e egy jó étterem a Doubleday könyvesbolt közelében. A Brasserie, kisasszony, első osztályú hely. Szeretné, hogy foglaljak egy asztalt?
Igen, legyen szíves. Egy egyszemélyes asztalt ma ebédre, és egy két személyes estére.
A recepciós már megtanulta, hogy ne csodálkozzon az angol hölgy kérésein. Emma visszament a szobájába, és leült, hogy még egyszer átolvassa a börtönnaplót. Kissé csodálkozott, hogy a történet miért Harry Levenemi érkezésével kezdődik. A szövegben azonban több elejtett megjegyzés is azt sugallta, hogy a szerző a korábbi élményeit is feljegyezte, csak azok nem jutottak el a kiadóhoz, a nyilvánosság elé pedig végképp nem. Ami azt illeti, ez megerősítette Emma meggyőződését, hogy kell legyen még egy füzet, mely leírja Harry letartóztatását és a tárgyalást, és hogy miért tette ki magát ilyen megpróbáltatásoknak, amikor egy Jelks formátumú ügyvéd védte. Jelks, akinek nyilván tudnia kellett, hogy ő nem Tom Bradshaw. Miután harmadszor is átolvasta azokat az oldalakat, ahol jelöléseket tett a margon, Emma úgy érezte, megint ráférne egy jó hosszú séta a parkban. Miközben végig ballagott a Lexington Avenue-n, beugrott a Bloomingdale áruházba, és megrendelt valamit. Biztosították, hogy 3 órára készen is lesz. Bristolban ugyanezt 2 hét alatt sikerült volna elintéznie. Ahogy átsétált a parkon, a terv már kezdett is formálódni a fejében, de mielőtt kidolgozta a végső részleteket, előbb még vissza kellett mennie a könyvesboltba, hogy alaposabban felmérhesse az üzlethelyiséget. Amikor belépett a könyvesboltba, az eladók már készülődtek a dedikálásra. Egy asztalt állítottak fel, és kötél kordon mutatta, hol fognak majd sorban állni az olvasók. A kirakatba kitett plakátra keresztbe egy feltűnő piros csíkot ragasztottak, a mai napon felirattal. Emma keresett egy helyet, ahonnan két polc közötti résen jól rálát majd Lloydra, közben dedikál, és ahonnan megfigyelheti az áldozatát, mielőtt felállítja neki a csapdát. Egy óra előtt ment el a Doubleday könyvesboltból, és a Fifth Avenue-n átvágott a Brasserie étteremhez. Egy pincér az asztalához kísérte, melyet egyik nagyapja sem tartott volna elfogadhatónak. Az ételek azonban a recepciós ígéretének megfelelően valóban elsőrangúak voltak. Amikor kihozták a számlát, Emma vett egy nagy levegőt, és busás borravalót adott.
Foglaltam egy asztalt ma estére is, mondta a pincérnek. Lehetséges lenne, hogy egy boxban kapjunk helyet?
A pincér kétkedő arcot vágott, de Emma elővarázsolt egy dollárost, és úgy tűnt, ez egy csapásra elsöpörte a pincér kételjeit. Emma kezdett rájönni, hogyan működnek a dolgok Amerikában.
Hogy hívják? Kérdezte, miközben oda nyomta a bankjegyet a pincér markába.
Jimmy.
Lenne még valami, Jimmy.
Igen, hölgyem.
Megtarthatnék egy példányt az étlapból?
Hogyne, természetesen. A szállodába visszafelé menet Emma beugrott a Bloomingdale-be, és elhozta, amit megrendelt. Elmosolyodott, amikor az eladó megmutatott egy mintapéldányt a névjegykártyából. Remélem, megvan elégedve, kisasszony.
Szebb nem is lehetne, mondta Emma.
Miután visszaért a szállodába, újra meg újra végigvette a kérdéseinek listáját, és miután eldöntötte, mi lesz a legjobb sorrend, ceruzával szépen felírta a kérdéseket az étlap hátuljára. Aztán kimerülten leheveredett az ágyra, és mélyen elaludt. Amikor a telefon makacs csöngésére felébredt, odakint már besötétedett. Az órájára nézett, 5:10 mutatott.
A fenébe! Morogta, miközben felvette a kagylót.
Ismerem ezt az érzést, szólalt meg egy hang. De én ennél is csúnyábbat mondtam volna.
Emma elnevette magát.
A felügyelőtiszt neve Brett Elders. Nem tőlem tudja.
Nagyon köszönöm. Igyekszem többször nem alkalmatlankodni.
Remélem is, felelte a nyomozó, és a vonal elnémult.
Emma ceruzával feljegyezte a Brett Elders nevet is az étlap jobb felső sarkába. Jó lett volna, ha van még ideje gyorsan lezuhanyozni és átöltözni, de már így is késésben volt, és nem engedhette meg magának, hogy esetleg elszalassza Lloydot. Felkapta az étlapot, és hármat a frissen csináltatott névjegykártyákból a táskájába dugta őket, aztán lerohant a lépcsőn, a liftet meg sem várta. Leintett egy taxit, és beugrott a hátsó ülésre.
A Doubleday-be, Fifth Avenue,
vetette oda a sofőrnek,
és húzzon bele.
Te jó ég, hova jutottam? Tűnődött Emma, miközben a taxisofőr beletaposott a gázba. Emma belépett az olvasókkal zsúfolt könyvesboltba, és elfoglalta az előre kiválasztott helyét a politikai és vallási témájú könyvek polcai között, ahonnan jól szemmel tarthatta Max Lloydot. A férfi nagy lendülettel szignálta a könyveket, és fürdött a rajongók imádatában. Emma nagyon jól tudta, hogy Harrynek kellene itt ülnie, és őt illetnék a dicséretek. Vajon tudja egyáltalán, hogy kiadták az írását? Neki pedig sikerül-e ma kiderítenie, hogy mi az igazság? Végül nem is kellett volna ennyire sietnie, mivel Lloyd még egy órán át folytatta a sikerkönyv dedikálását, mire lanyhulni kezdett az olvasók rohama. Minden egyes könyvbe egyre hosszabb bejegyzéseket írt, remélve, hogy közben újabb olvasók is beállnak a sorba. Miközben Lloyd bőbeszédűen elcsevegett az utolsó olvasóval, Emma előbújt a polcok mögül, és odasétált.
És hogy van a kedves édesanyja? Érdeklődött éppen az előtt álló nő.
Remekül, köszönöm kérdését, felelte Lloyd.
Miután ilyen sikeres lett a könyvem, már nem kell a hotelben dolgoznia, tette hozzá. Az olvasó elmosolyodott.
És szabad megkérdeznem, hogy van Emma?
Ősszel összeházasodunk, mondta Lloyd, miután ellátta aláírásával a nőpéldányát. Hát csak nem, csodálkozott magában Emma.
Jaj, nagyon örülök, lelkendezett a nő. Annyi áldozatot hozott magáért. Adja át neki jó kívánságaimat.
Ha hátrafordul, akár személyesen is megteheti, mondta volna legszívesebben Emma. Hogyne, feltétlenül átadom, felelte Lloyd. Átnyújtotta a nőnek az aláírt könyvet, és ugyanolyan ragyogó mosolyt villantott rá, mint amilyen a könyv hátsó borítóján szereplő fényképen virított. Emma előbbre lépett, és oda nyújtotta Lloydnak a névjegyét. A férfi pár pillanatig tanulmányozta, aztán ismét mosolyra derült az arca. Á, egy irodalmi ügynök kolléga, mondta, és felállt, hogy üdvözölje. Emma megrázta a férfi kezét, és valahogy sikerült viszonozni a mosolyát.
Igen, bólintott. Több londoni kiadó is nagy érdeklődést mutat a könyve iránt. Persze, ha már aláírt valakivel egy szerződést, vagy van ügynöke, aki Angliában képviseli, akkor nem akarom feleslegesen pocsékolni az idejét.
Nem, kedves hölgyem, a legnagyobb örömmel meghallgatom az ajánlatát.
Akkor lenne kedve esetleg velem vacsorázni, hogy megbeszélhessük a részleteket?
Azt hiszem, elvárják tőlem, hogy velük vacsorázzak, súgta oda Lloyd, s a Double Day kiadó egy csoportban áldogáló emberei felé intett.
Ez nagy kár, sajnálkozott Emma. Holnap tovább utazom Los Angelesbe, ahol Hemingway-jel van találkozom.
Akkor kénytelen leszek csalódást okozni nekik, nem, de már, mondta Lloyd. Bizonyára meg fogják érteni.
Nagyszerű. Akkor találkozzunk a Brassire-ben, miután végzett a dedikálással.
Nagyon ügyesnek kell lennie, ha ilyen hamar akarott asztalhoz jutni.
Nem hiszem, hogy probléma lesz vele, felelte Emma. Közben odalépett még egy utolsó elkésett olvasó abban a reményben, hogy kaphat egy aláírást. Akkor később találkozunk, Mr. Lloyd.
Kérem, szólítson csak Maxnek. Emma kisétált a könyvesboltból, és átvágott a Fifth Avenue-n az étteremhez. Ez alkalommal nem várakoztatták meg.
Jimmy, egy fontos ügyfelemmel fogok találkozni, és azt szeretném, ha olyan estéje lenne, amit soha nem felejt el, mondta a pincérnek, miközben az egy alkóvban lévő asztalhoz kísérte.
Hát bízza csak rám, hölgyem, felelte a pincér. Emma pedig leült, miután a pincér távozott, kinyitotta a táskáját, elővette a benne lévő étlapot, és még egyszer átfutotta a kérdések listáját. Amikor meglátta, hogy Jimmy közeledik az asztal felé, Max Lloyd-dal a nyomában, gyorsan megfordította az étlapot. Önt nyilván nagyon jól ismerik itt, jegyezte meg Lloyd, miközben leült Emmával szemben.
Ez a kedvenc New York-i éttermem, felelte a nő, és visszamosolygott rá.
Hozhatok valamit inni az úrnak? Kérdezte a pincér.
Egy Manhattan koktélt jéggel. És önnek, asszonyom? A szokásosa, Jimmy.
A pincér elsietett, Emma kíváncsian várta, mit fog kihozni neki.
Mi lenne, ha megrendelnénk a vacsorát? Javasolta Lloydnak. Utána rátérhetünk az üzleti dolgokra.
Jó ötlet, felelte Lloyd. Én már pontosan tudom is, mit szeretnék, tette hozzá, miközben újból megjelent a pincér, és letett elé egy Manhattant, Emma elé pedig egy pohár fehérbort. Ugyanazt, amit az ebédnél rendelt, Emmára nagy hatást tett a dolog.
Azt hiszem, Jimmy, rendelnénk is. A pincér bólintott, és Emma vendégéhez fordult.
Egy szaftos vesepecsenye szeletet kérnék, közepesen sütve, s a zsírosabb részeket is kihozhatja. Értem, uram, a pincér Emmához fordult. És önnek mit hozhatok ma este?
Egy cézár salátát kérnék, Jimmy, kevés öntettel.
Miután a pincér halló távolságon kívülre került, Emma megfordította az étlapot, bár nem kellett emlékeztető, hogy mi legyen az első kérdése.
A naplóban a börtönbüntetése 18 hónapjáról számol be, de összesen több mint 2 évet töltött odabent. Reménykedhetünk egy újabb kötetben is?
Van még egy jegyzett füzetem tele nyersanyaggal, mondta Lloyd, és úgy tűnt, most először kicsit elengedi magát. Arra gondoltam, hogy az érdekesebb élményeimet felhasználnám egy regényben, amit tervezek.
Mert ha naplóként adná ki, bármely kiadó rájönne, hogy nem maga a szerző.
Jegyezte meg magában Emma. Felbukkant Lloyd mellett a sommelier, miután észrevette, hogy a vendég pohara kiürült. Megnézni esetleg a borlapot, uram? Hozhatok valamit a steak mellé? Ez jó ötlet, felelte Lloyd, és kinyitotta a vastag bőrbe kötött itallapot, mintha ő állná a vacsorát. Végighúzta a mutató ujját a burgundi borok hosszú listáján, és majdnem az aljánál megállt. Azt hiszem, a 37-esből kérek egy palackkal, mondta. Kitűnő választás, uram. Emma gyanította, hogy ez azt jelenti, nem filléres borról van szó. De ez most nem olyan alkalom volt, amikor garasoskodhat.
Micsoda rémes alak lehetett ez a Hessler, mondta a második kérdésre pillantva. Azt hittem, ilyen figurák csak a ponyva regényekben és vacak filmekben léteznek.
Nem, nem. Ő nagyon is valódi volt, felelte Lloyd. De ha emlékszik, sikerült elintéznem, hogy áthelyezzék egy másik börtönbe.
Igen, emlékszem, felelte Emma, miközben a pincér letette a vendége elé a hatalmas szelet sztéket, neki pedig a cézár salátát.
Lloyd már fogta is a kést meg a villát. És mondja csak, milyen ajánlatra gondolt? Kérdezte, és belevágott a marhasültbe.
Egy olyan ajánlatra, amivel pontosan azt kapja, amit megérdemel, felelte Emma, hirtelen megváltozott hangon. Egyetlen pennivel sem többet.
Lloyd arcára értetlen kifejezés ült ki. Letette a kést meg a villát, és várta, hogy a nő folytassa.
Tökéletesen tisztában vagyok azzal, Mr. Lloyd, hogy az egy elítélt naplójának egyetlen szavát sem ön írta, legfeljebb annyit, hogy kicserélte a nevét a valódi szerzőjével.
Lloyd nyitotta a száját, de mielőtt tiltakozhatott volna, Emma folytatta.
Ha olyan ostoba, hogy tovább akarja játszani ezt a színjátékot, miszerint maga írta a könyvet, akkor holnap reggel első dolgom lesz felkeresni Mr. Brett Elderst, a felügyelő tisztjét, és nem azért, hogy arról társalogjak vele, miként halad a rehabilitációja.
A sommelier újból megjelent, kihúzta a dugót a boros üvegből, és várta, hogy kinek tölthet kóstolásra. Lloyd mereven nem már a bámult, mint egy rémült nyúl a reflektorfényben, úgyhogy a nő könnyedén odabólintott a pincérnek. Kényelmesen meglötykölte a bort a poharában, aztán belekortyolt.
Kitűnő, mondta végül. Nagy kedvencem a 37-es évjárat.
A sommelier kise meghajolt, s töltött a 2 pohárba, és távozott, hogy becserkészen egy újabb áldozatot, akinek üres a pohara. Nem tudja bizonyítani, hogy nem én írtam, jelentette ki dacosan Lloyd.
De igen, betudom, felelte Emma. Mert azt az embert képviselem, aki valójában írta Tom Bradshaw-t, a helyettes könyvtárost.
Lloyd hátradőlt a széken, és komor hallgatásba burkolózott.
Akkor hadd vázoljon fel az ajánlatomat, Mr. Lloyd. Szeretném világossá tenni, hogy alkúra nincs lehetőség, ha csak nem akar visszamenni a börtönbe csalás és szellemi termék eltulajdonítása miatt. Ha a Pierre Pointban végezné, az az érzésem, Mr. Hessler nagyon boldogan kísérni a cellájába, mivel a könyv nem festett túl kedvező képet róla.
Nem úgy tűnt, mintha Lloyd túl vonzónak találná ezeket a kilátásokat. Emma újra kortyolt a borból, majd folytatta.
Mr. Bradshaw nagylelkűen beleegyezett, hogy maga folytathatja ezt a színjátékot, miszerint maga írta a naplót, és arra sem tart igényt, hogy visszafizesse neki a felvett előleget, amit gyanúm szerint már amúgy is elköltött.
Lloyd összeszorította a száját.
Egy dolgot azonban szeretne leszögezni. Ha olyan ostobaságot követne el, hogy megpróbálja külföldre eladni a jogokat, akkor fel fogjuk jelenteni szerzői jog megsértéséért magát és a kiadót is, világos?
Igen, motyogta Lloyd, a szék karfáját szorongatva.
Helyes, akkor ezt megbeszéltük, mondta Emma.
Még egyet kortyolt a borból, aztán hozzátette.
Bizonyára egyet fog érteni Mr. Lloyd, hogy nincs értelme tovább folytatni ezt a beszélgetést, úgyhogy talán ideje lenne, hogy távozzon.
Lloyd habozott.
Holnap reggel 10-kor találkozunk a Wall Street 49-ben.
A Wall Street 49-ben?
Mr. Sefton Jelks Tom Bradshaw ügyvédjének az irodájában.
Szóval Jelks áll ennek az egésznek a hátterében. Így már minden érthető.
Emma nem értette, mit akar ezzel mondani, de azt felelte. Hozzon el minden egyes füzetet, és adja át nekem. Ha egy percet is késik, arra fogom utasítani Mr. Jelkset, hogy hívja fel a felügyelő tisztjét, és tájékoztassa, hogy miben mesterkedett, mióta kijött a Levenemi börtönből. Ellopni valakinek a jogos bevételét egy dolog, de azt is állítani, hogy maga írta a könyvét...
Lloyd továbbra is a szék karfáját szorongatta, és nem felelt semmit.
Most elmehet Mr. Lloyd. Holnap reggel 10-kor várom a Wall Street 49 előcsarnokában. Ne késsen, ha csak nem azt akarja, hogy a következő találkozója Mr. Elders-szel legyen.
Lloyd bizonytalanul felállt, és lassan kisétált az étteremből. Egy-két vendég utána nézett, nyilván azt hitték részeg. A pincér kitárta előtte az ajtót, aztán oda sietett Emma asztalához. Látva az érintetlen sztéket és a teli boros poharat, aggodalmasan megkérdezte.
Remélem, minden rendben volt, Miss Barrington.
Jobban nem is mehetett volna a dolog, Jimmy, felelte Emma, s töltött magának még egy pohár bort.
19. fejezet. Miután Emma visszatért a szállodába, még egyszer ellenőrizte az étlap hátuljára fejedzett kérdéseket, és örömmel nyugtázta, hogy szinte mindegyiket kipipálhatja. Úgy gondolta, nagyon okos ötlet volt, hogy azt követelte Lloyd a Wall Street 49 előcsarnokában adja át az eredeti füzetet, mert ezzel nyilván azt a benyomást keltette benne, hogy Jelks az ügyvédje, amitől még egy tökéletesen ártatlan ember is halálra rémülne. Habár azt még mindig nem tudta elképzelni sem, mit értett Lloyd azon, hogy szóval Jelks áll ennek az egésznek a hátterében. Így már minden érthető. Leoltotta a lámpát, és végre nyugodtan aludt, most először, mióta elhagyta Angliát. A reggeli ébredés után nagyjából ugyanúgy zajlott minden, mint az előző napokon. A kényelmesen elfogyasztott reggeli után, amely mellett csak a New York Times volt a társasága, taxival elment a Wall Street-re. Úgy tervezte, pár perccel korábban ér oda a kelleténél. 9 perccel szállt ki a taxiból az épület bejáratánál, és átadott a sofőrnek egy $4. Némi megkönnyebbülést érzett, amiért a végéhez közeledik a New York-i látogatás, amely sokkal költségesebbnek bizonyult, mint ahogy várta. A két étkezés a Brasserie-ben egy $5 üveg itallal és a borra valóval együtt szintén eléggé megterhelte a pénztárcáját. Nem volt azonban semmi kétsége, hogy megérte az út. Nem kevéssé azért, mert a Kansas csillaga fedélzetén készült fényképek megerősítették abban, hogy Harry még él, és valamilyen okból magára öltötte Tom Bradshaw személyazonosságát. Miután megszerzi a hiányzó füzetet, a titok többi részére is fény derül, és bizonyára meg tudja majd győzni Kolovsky felügyelőt, hogy Harryt szabadon kell engedniük. Nem állt szándékában a vőlegénye nélkül visszatérni Angliába. Emma csatlakozott a dolgozók tömegéhez, akik az irodaházba tartottak. Mind a legközelebbi lift felé siettek, de Emma nem követte őket, Elhelyezkedett egy stratégiai helyen a recepciós pult, s a 12 lift között, ahonnan akadálytalanul rálátott mindenkire, aki belépett a Wall Street 49 előcsarnokába. Az órájára pillantott, 6 perc múlva a 10. Lloydnak se híre, se hanva. Ismét megnézte az óráját 3 perccel, 2 perccel, majd 1 perccel 10 előtt, aztán pontban 10-kor is. Lloyd nyilván elakadt a csúcsforgalomban. 10:02. A tekintete egy-egy másodperc töredékeig megpihent mindenkin, aki belépett. 10:04. Lehet, hogy nem vette észre. 10:06 a recepció felé pillantott. Lloydnak semmi nyoma. 10:08 próbálta kizárni a fejéből a negatív gondolatokat. 10:11, talán rájött, hogy blöfölök. 10:14, lehet, hogy ezután fel kell keresnie Mr. Brett Eldurst. 10:17, meddig fog még itt várni? 10:21 megszólalt háta mögött egy hang. Jó reggelt, Miss Barrington. Emma megpördült és szemtől szembe találta magát Samuel Enscott-tal, aki udvariasan folytatta. Mr. Jelks kéri, hogy legyen olyan kedves felkeresni az irodájában. Enscott ezután szó nélkül sarkon fordult, és egy várakozó lift felé indult. Emmának épp csak sikerült belépnie, mielőtt összezárultak az ajtók. Csevegésről szó sem volt, míg a telezsúfolt lift lassan, számos megállóval arra szolgatott felfelé a 22. emeletig, ahol Enscott kiszállt, majd végig kísérte Emmát egy hosszú, tölgyfa falburkolatú, puha szőnyeggel borított folyosón, melynek falán az iroda korábbi tulajdonosainak és az igazgató tanács többi tagjának a portréi fügtek. Őszintességet, becsületességet és szabályszerűséget sugároztak. Emma szerette volna kifaggatni Enscottot, mielőtt találkozik Jelks-szel, de a férfi végig több lépéssel előtte haladt. Amikor odaért a folyosó végéből nyíló ajtóhoz, bekopogott, s a választ meg sem várva benyitott. Félreállt, s előre engedte Emmát, aztán becsukta az ajtót, de ő kint maradt. Egy kényelmes, magas támlájú székben az ablak előtt ott ült Max Lloyd. Cigarettázott, és ugyanazzal a mosollyal fogadta a belépőnőt, mint amikor először találkoztak a könyvesboltban. Emma figyelme egy magas, elegáns férfira terelődött, aki lassan felállt az íróasztala mögül. Az arcán nyoma sem volt mosolynak, és kezet sem nyújtott. Mögötte csupa üvegből volt a fal, és az égben nyúló felhőkarcolókra nyílt kilátás, melyek erőt és korlátlan hatalmat sugaltak.
Nagyon kedves, hogy csatlakozott hozzánk, Miss Barrington, kezdte a férfi. Kérem, foglaljó helyet.
Emma belesüppett egy olyan mély bőrfotelbe, hogy alig látszott ki belőle. Észrevette, hogy az ügyvéd íróasztalán egy halom füzet áll.
A nevem Sefton Jelks, kezdte az ügyvéd, és abban a szerencsében lehet részem, hogy én képviselem a kiváló és hírneves szerzőt, Mr. Max Lloydot. Az ügyfelem ma reggel tájékoztatott arról, hogy megkereste egy állítólagos irodalmi ügynök Londonból, aki azzal a gyalázatos váddal illette, hogy nem ő a neve alatt megjelent egy Elítélt naplója című mű szerzője. Talán érdekelni fogja Miss Barrington, hogy nálam van az eredeti kézirat, amelynek minden egyes szava Mr. Lloyd kézírásával íródott.
Jelks határozott mozdulattal a füzetek tetejére tenyerelt, és halvány mosoly suhant át az arcán.
Megnézhetnék egyet? Kérdezte Emma. Hogyne?
Felelt Jelks. Elvette a legfelső füzetet, és átnyújtotta. Emma kinyitotta és olvasni kezdte. Az első, ami feltűnt neki, hogy a szöveg nem Harry lendületes kézírásával írodott. A hang azonban Harry-é volt. Visszaadta a füzetet Mr. Jelksnek, aki lerakta a kupac tetejére.
Megnézhetnék egy másikat is? Kérdezte a nő.
Nem. Bebizonyítottuk az igazunkat, Miss Barrington, mondta Jacks. Ügyfelem minden lehetséges jogi eszközt fel fog használni, amennyiben ön olyan ostoba lenne, hogy megismételné a vádaskodását.
Emma a füzetekre szegezte a tekintetét, miközben Jacks indulatosan folytatta.
Azt is szükségesnek találtam, hogy figyelmeztessem Mr. Elders az ön esetleges látogatására. Közöltem vele, hogy amennyiben hajlandó találkozni önnel, akkor elkerülhetetlen lesz, hogy beidézzük tanúnak, ha az ügy a bíróság elé kerülne. Mr. Elders mindent egybevéve úgy érezte, az lesz a legjobb, ha nem találkozik önnel. Nagyon racionális ember.
Emma tovább bámulta a füzethalmot.
Miss Barrington, nem kellett sokat kutatnom, hogy kiderítsem, ön Lord Harry és Sir Walter Barrington unokája, ami némiképp érthetővé teszi, miért bánik ilyen elhibázott magabiztossággal az amerikaiakkal. Ha továbbra is irodalmi ügynöknek óhajtja kiadni magát, akkor talán elláthatom néhány ingyenes jó tanáccsal, amelyek egyébként nyilvánosan is hozzáférhető adatok. Ernest Hemingway 1939-ben elhagyta Amerikát és Kubába költözött.
Milyen nagylelkű Mr. Jacks, vágott közbe Emma. Én is hadd adjak viszonzásul egy ingyenes jó tanácsot. Tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy Harry Clifton,
Jacks szeme összeszűkült a név hallatán,
írta az egy elítélt naplóját, s nem az ügyfele. Ha olyan ostoba lenne, Mr. Jacks, hogy pert indít ellenem rágalmazásért, akkor a bíróság előtt fogja találni magát, ahol magyarázatot kell adnia arra, miért védett egy gyilkossággal vádolt embert, akiről nagyon jól tudta, hogy nem Tom Bradshaw hadnagy.
Jacks dühösen nyomkodni kezdett egy gombot az íróasztal a széle alatt. Emma felállt, kedvesen rámosolygott mindkét férfira, és szónélkül távozott. A lifthez igyekezett, miközben a másik irányból sietve közeledett Jacks irodájához Mr. Anscott és egy biztonsági őr. Legalább azt a megaláztatást sikerült elkerülnie, hogy kidobják. Amikor beszállt a liftbe, a liftkezelő megkérdezte.
Melyik emeletre, kisasszony?
A földszintre.
A liftkezelő kuncogott.
Ön bizonyára angol.
Ezt meg miből gondolja?
Amerikában első szintnek mondjuk.
Jó, igen, persze,
mosolyodott el Emma, majd lent kiszállt. Átvágott az előcsarnokon, kiment a forgóajtón, és lerohant a lépcsőn az utcára. Pontosan tudta, hogy mit kell tennie. Csak egy ember maradt, akihez fordulhat. Lord Harry nővére csakis félelmetes szövetséges lehet. Vagy esetleg kiderül, hogy Phyllis nénikéje Sefton Jacks közeli barátja. Ez esetben nem tehet mást, mint hogy az első hajóval hazautazik Angliába. Leintett egy taxit, és amikor bepattant, szinte kiabálva kellett közölnie a sofőrrel a címet, mert olyan hangosan szólt a rádió.
A 64. utca és a Park sarkára, mondta Emma, és azon gondolkodott, mivel fogja megmagyarázni a nagynénikéjének, hogy eddig nem látogatta meg.
Előrehajolt, és meg akarta kérni a sofőrt, hogy kicsit halkítsa le a rádiót, de ekkor meghallotta, miről beszél a bemondó. Roosevelt elnök keleti parti idő szerint ma délután 12:30-kor beszédet intéz a nemzethez az ovális irodából.